Hölgyeim és uraim, kedves barátaink, tekintettel arra, hogy végső soron az olvasó lehel minden írásba életet, önök ma velem együtt tanúi egy könyv ébredésének. A kötet szerzője G. Fodor Gábor, politikai filozófus, a könyv címe az Orbán szabály. Szeretettel köszöntöm önöket itt a 21. század intézetben. Sajnos nem a kertben, ahogy terveztük. Ahová már némi hallgatóságot is megálmodtunk, de a meteorológiai szolgálat, idézem, kora délután többfele várható esőt, záport, zivatart ígért. Olyan könyvemutatót terveztünk, amelyen különleges olvasók mondják el véleményüket a most megjelent és már is népszerű kötetről. Különlegességük abból fakad, hogy a kötet címszereplőjét, Magyarország miniszterelnökét és a könyv szerzőjét magát is ismerik, mi több, jól ismerik. Nekünk, hallgatóságnak ez kifejezetten jó, mert intellektuális és érzelmi mélységet leginkább annak tudunk adni, amit igazán ismerünk. A laudációkat néhány videóbejátszás követi majd, ezután pedig Békés Márton történész, politológus kollégám beszélget a mű szerzőjével, és Schmidt Mária történésszel, a közalapítvány főigazgatójával, illetve Barter Uzsa Zsolttal, a századvég alapítvány vezérigazgató helyettesével, az utóbbiak a kötet kiadói. Engedjék meg, hogy magam is bemutatkozzak, Tallai Gábor vagyok, a közalapítvány programigazgatója. Mielőtt átadom a szót az első laudátorunknak, picit visszamegyek az időben. Úgy helyes, hogy az embert teljesítménye alapján ítéljük meg. Ez a gondolat, mondhatnám közhely, mint egy 2500 éves és Periklészhez, az athéni demokrácia fénykorának államférfiától származik. Azt a tényt, hogy az akamantiszi születésű Periklész kénytelen volt megfogalmazni ezt, jól mutatja, ez a józan ésszel, könnyedén belátható igazság már akkor sem volt annyira egyértelmű. G. Fodor Gábor könyvének főszereplője és Periklész között amúgy több párhuzam mutatkozik. A görög államférfit ellenfelei populistának bélyegezték, és rágalmak, vádak sokaságával igyekeztek ellehetetleníteni. Ő azonban majd 40 éven át a többség támogatásával kiépítette azt a demokratikus athéni államot, amelyre az európai civilizáció máig mintaként tekint. Az a tény, hogy a 2500 évvel ezelőtti küzdelmek ellenére Periklész azt jelképezi ma számunkra, amit reménnyel tölthet el bennünket. Petőfi szavaival: az idő igaz, s eldönti, ami nem az. Szóval türelem, utóbb, mint előbb, de minden a helyére kerül. Először Stumpf Istvánt, egyetemi tanárt kérem fel, hogy értékelje ezt a friss könyvet. Stumpf István volt kancelláriaminiszter és alkotmánybíró, par excellence a századvég szellemi műhely alapítója. Most az egyetemi modellváltásért felelős államtitkár. István, tiéd a szó. Kormánybiztos.
Szeretettel köszöntök én is mindenkit. Azt gondolom, hogy egy ilyen könyvet különösen nehéz nekem bemutatni, aki együtt dolgozott a könyv szerzőjével még századvéges koromban, és aki együtt dolgozott, meg együtt építette a civil társadalmat a könyv főszereplőjével, Orbán Viktorral. Orbán Viktorról sok könyv íródott már az elmúlt időszakban, de a Gábor által készített könyv az egy különleges, mert ahogy a nő is fogalmazott, az Orbán csapat tagjaként belülről írt meg olyan dolgokat, amelyek szerintem ebben a formában összefoglalva és különösen pontosan idézve a miniszterelnök gondolatait sehol nem találhatók meg. Pláne úgy, hogy ennek van egy világosan elrendett logikája, és egyértelműen kiderül belőle az a filozófia, amit a miniszterelnök képvisel, különösen 2010 után. Ha kritikát kell mondani a könyvről, mert azért illik ilyet is, akkor az ember azt mondja, hogy hát a történelem azért nem 2010-ben kezdődött, bár kétség kívül a könyvnek a legfontosabb mondani valója ennek a 10 évnek az összefogása, de éppen azért, mert ebben a könyvben számos olyan elemzés jelenik meg, amiben az derül ki, hogy a miniszterelnök miért tartotta fontosnak, hogy mindig csapatban dolgozzon, és miért támaszkodott mindig erőteljesen a körülötte lévő csapat intellektuális elejére, és hogyan próbálta megőrizni azt a felcsúti, plebejusi mentalitást, amelyet éppen a szocializációjával lehet világosan magyarázni, hogy a józan ész tisztelete a politikában talán az egyik legfontosabb törvény vagy szabály. Tehát a szakkollégiumi évek, azok nagyon fontos szerepet játszottak szerintem az egész Fidesz generáció szocializációjában. És meg vagyok győződve arról, hogy amikor a rendszerváltoztatás hajnalán három nagy politikai nemzedék küzdött egymással a politikai főhatalomért, az úgynevezett történelmi nemzedék, akinek markáns figurája Antal József volt, a reformer nemzedék, amelynek volt egy posztkommunista, vagy egy reformkommunista ága, és volt egy ellenzéki ága, amelynek a fő arca, az egyik arca Kis János volt, az ellenzéki ága, a másik oldalon meg Pozsga Imre, és volt egy posztkommunista Fidesz generáció, amelyiknek a legmarkánsabb politikusa az Orbán Viktor volt. Akkor még kiszorultak a főhatalomtól, de nagyon sokat tanultak abból a veleségből, és nem véletlen, hogy már az első 4 éves időszak akában a parlamenti politizálásnak a Fidesz vált a legnépszerűbbé, mert legkönnyebben és leggyorsabban alkalmazkodott ahhoz, amit a parlamenti demokrácia kihívása jelentett, a szakszerű politizálás és az a fajta társadalom stratégiában való gondolkodás, amelyik nem minden politikai erőnél jelent meg. Elkezdtem gondolkodni azon, hogy Gábor, hát miért azt a címet adtad ennek a könyvnek, hogy Orbán szabály? Egészen, amíg a végére nem értem a könyvnek, nem értettem meg, hogy miért ezt adtad. Aztán az utolsóban megmagyaráztad, mert azt mondtad, hogy a szabályok megőrzik a politikai dolgok különleges rendjét, meg a politikai tudás foglalatát jelentik. Valóban. Tehát ezek a dolgok, amelyek ott összefoglalódnak, azok a politikai tudásnak a foglalódai. Igaz, Orbán Viktorról mindig azt szokták mondani, hogy ő azon politikusok közé tartozik, aki, hogy is fogalmaztál, nem engedi, hogy a bürokratikus tevékenység fölzabálja a kormányzást. Két nyelvet kell beszélniük a politikusoknak, a célok nyelvét és az emberek nyelvét. És ebben valószínűleg nem nagyon van versenytársa a magyar politikai életben Orbán Viktornak. És az, hogy ebben a könyvben gyakorlatilag visszakövethetően pontos idézetekkel megvannak a legkülönbözőbb, a 2010 utáni korszak legkülönböző időszakának a legfontosabb mondandó és üzenetei, időnként az jutott eszembe, hogy ha ezt alaposan elolvassa az ellenzék, akkor az Orbán rejtét is megértené, és akkor bajban lehetnének a választásokon. De hát azt gondolom, hogy az ereje éppen ennek a politikusnak abban rejlik, hogy képes felismerni azokat a nemzetstratégiai célokat, amelyek mentén csapatot tud maga mögé gyűjteni. És igen, igen, valóban a 11. parancsolat talán az egyik legfontosabb üzenete és mondandója ennek a politikának, a bajtársiasság. 30 év a politikában, 16 év ellenzékben, 14 év és már 15 év kormányon, és lassan ugye megelőzte Tisza Istvánt, ezzel a leghosszabb ideig miniszterelnöki pozíciót betöltő magyar politikus. Akárhogyan is van, akárhonnan nézzük, Kimli és Epele is a legutóbbi írásában azon gondolkodik, hogy hát hogyan lehetséges az, hogy ez a politikus még mindig népszerű, és hogy még mindig tartja a pozícióját. Hát nyilvánvalóan emögött azért létezik egy fontos teljesítmény, mégpedig az, hogy képes volt felismerni azt, hogy egy ekkora kis adottságokkal rendelkező ország, az hogyan tudja kihasználni a rendelkezésre álló mozgásteret, és ehhez kell egyfajta intellektuális szuverenitás. És ezt az intellektuális szuverenitást szerintem azokból az időkből nyerte ez a generáció, köztük Orbán Viktor is, amelyik a politikai felnőtté válásának meghatározó szakaszát jelentette, ezek pedig a szakkollégium évek voltak. Anélkül, hogy mint te egykori szakkollégium igazgató túldimenzionálnám ezt az időszakot, csak azt gondolom, hogy az egész Fidesz politika, de köztük Orbán Viktor személyisége sem érthető meg a szakkollégiumi szocializáció nélkül. És talán Mária szokott mindig erre nagyon keményen rámutatni, hogy a politikusok és az értelmiség között mi a különbség, és a Fidesz politikájában, de Orbán Viktor politikájában is egy nagyon határozott különbségtétel volt a politikai tevékenység és a gondolkodói tevékenység között. És nagyon, ez a generáció nagyon élesen kritizálta a 68-as generációt. Mert a 68-as generáció eljutott egyfajta ellenállásig, lázadásig a társadalom különböző formáival szemben, főleg kulturális formában, de megállt félúton, és azt mondta, hogy megköti a maga kompromisszumát. És ezt a kompromisszumot nem akarta megkötni ez a generáció, amelynek markáns és meghatározó képviselője volt Orbán Viktor. Tehát a politikai cselekvés és a gondolkodás egységének a megteremtése az a politikusi létnek egy nagyon fontos eleme. Tehát, hogy hogyan tudja beépíteni azokat az értelmiségi típusú megfigyeléseket, amelyek a politikai cselekvés mezejének kitágítását eredményezik. Ezt nem olyan egyszerű felszívni és a mindennapi politikában magáévá tenni. Szóval eltöltve 4 évet a politikában érzékeli az ember, hogy tényleg a bürokráciának és a napi cselekvési kényszernek olyan nagyon nehéz nyomása van az emberen, hogyha nem tudja felszabadítani magát, és nem tud magának egy kis időt teremteni, hogy szabadabban gondolkozzon, mint a holnap után meghozandó döntések, és ha nincs egy világos iránytűje, és ennek a politikának, és Orbán Viktornak is van szerintem egy nagyon világos iránytűje, ez a nemzeti szuverenitás védelem. Egy olyan időszakban, amikor egyébként láthatóan, hogy is fogalmaznak, a transznacionális világrend irányelvei nyilvánosságra kerültek. Az elmúlt 2 hónapban láthatóan azon dolgoznak ezek a szuperstruktúrák, hogy újra rendezzék a világot, és ennek az irányelveit a transznacionális világrendben találják meg, és mindenki, aki a nemzeti szuverenitást fontosnak tartja, és a nemzeti szuverenitáson alapuló nemzeti identitás és szuverenitásvédelem alkotmányos keretek között történő megvédésére felesküszik, azok ilyen értelemben ellenségként jelennek meg, de mindenképpen eltüntetendő, leküzdendő ellenállási gócként. Tehát az állam felfogása Orbán Viktornak nagyon érdekes, nem szereti az intézményeket, jobban szereti az embereket. Azt gondolja, hogy az intézmények azok túlságosan bürokratikusak, ott nincs személyes kapcsolat. Ez persze egy nagy rizikófaktort is jelent, mert hogyha rossz szemét választ ki, akkor annak az intézményrendszernek az élére teszi, az az intézményrendszer is deformálódhat. De az látható, hogy az intézmények és a személyiségek közötti vitában ő sokkal inkább a személyiségeknek ad bizalmat. Az intézményeknek szerinte nincsen felelősségük, a személyeknek van felelősségük, és a felelősség az egy fontos szempont ebben a játszmában. Ugyanakkor én azok közé tartozom, aki ezt egy kicsit cizelláltabban gondolom, azt gondolom, hogy az intézmények azok tanulási lehetőséget is kínálnak arra, és ugyanakkor számos dolgokban stabilizálni tudnak értékeket is, amit a konzervatív politika a tradicionalitás okán is fontosnak tart. Tehát az intézményeket is kalkulálni kell akkor, amikor az ember nemzetstratégiában gondolkodik. Orbán Viktor azon kevés politikusok közé tartozik Európában, aki markánsan kockázatot vállalva világossá tette, hogy a keresztény kultúra védelme érdekében mindent meg fog tenni, és ezért akár a saját rövidtávú támogatását is hajlandó európai szinten feláldozni, hogy világossá tegye, hogy Európa kell, hogy ragaszkodjon a gyökereihez, mert hogyha ezt nem teszi meg, akkor nem marad többi Európa. Valóban kialakulóban van egy magyar modell, egy orbáni modell, amelyik egy nemzetstratégiára alapozott polgári konzervatív felfogáson nyugszik, és ennek a modellnek a jövőjét az fogja meghatározni, hogy így a pandémia válsága után az emberek valóban érezni fogják-e, hogy ez az ő hazájuk, és ez a kormányzat számos olyan ponton, és most nem sorolom fel, mert például a könyvben ez részletesen számba van véve, hogy mi volt az a deviancia, amit a korábbi kormányokhoz képest az Orbán kormány felvállalt a multinacionális cégekkel, a közteherviselés képvisel a társadalmi struktúra átalakításával kapcsolatban, és azzal kapcsolatban, hogy a magyarok legyenek a saját jövőjüknek az urai. Én bízom benne, hogy akik elolvassák ezt a könyvet, sokkal közelebbé kerülnek ahhoz, hogy végül is ennek az egész kormányzásnak mi az mélyebb értelme. Tehát lehet azt is mondani, hogy az Orbán szabály mellett, hogy az Orbán rejtély megoldásához ad egyfajta kulcsot Fodor Gábornak a könyve, úgyhogy mindenkinek szeretettel ajánlom.
Eszembe jutott egyébként az intézményekkel kapcsolatos okfejtésedről Ronald Reagannek ez a csodálatos gondolata, hogy nincs annál ijesztőbb, mint amikor megérkezik valahol egy csapat, és azt mondja, hogy kormánytól jöttünk, és segíteni szeretnénk. Következő laudátorunk Lánci András filozófus, a Budapesti Corvinus Egyetem rektora, aki maga is ezer szállal kötődik a Századvég alapítványhoz. András éveken át volt a Századvég kuratóriumának elnöke, de a közép- és kelet-európai történelmi és társadalom kutatásáért közalapítványnak is több mint másfél évtizeden keresztül volt vezető munkatársa. Ezennel átadom neki a szót.
Köszönöm szépen, hölgyeim és uraim, a teremben lévők és azok, akik esetleg Facebookon követnek minket. Valóban szűk körülre sikerült ez a könyvbemutató, de az a helyzet, hogy filozófiai dolgokról sose szoktak sokkal többen egyszerre beszélgetni, úgyhogy számomra ez egy nagyon kényelmes helyzet, mert nem kell politikusi módon megszólalni, megpróbálom a kamerákat figyelmen kívül hagyni, nem lesz könnyű. Azért gyűltünk össze valóban, hogy ezt a könyvet megismerjük, ez a dolognak a lényege, és ahogy István is mondta, ez nem egy egyszerű helyzet, mindannyiunknak megvan a maga története a másikról, a gondolatokról, sok mindenről megvan, tehát ez egy nagyon személyes beszélgetés is lehet ez a mai délután, hiszen Gáborhoz is nagyon régóta fűz egy kapcsolat, ugye a Miskolci Egyetemi évekkel kezdődött, és folytatódott sok mindennel, és hát ebbe beleértendő ez a könyv is, ami foglalata bizonyos értelemben annak a gondolkodásmódnak, amit önmagában meg kellene magyarázni, mi az, hogy politikai filozófus. Ebben az országban szerintem ennyien értik, hogy ez miről szól. Gábor, mi a barát? Több van becsülve a szám, igen, de ezzel nem akarok valami elitizmusba fordulni, hanem arról van szó, ami az egyik legnagyobb problémánk 89 előtt és az utáni viszonyokat nézve, amit rendszerváltásnak nevezünk. Én 98 körül egy könyvben előszavában azt írtam, hogy itt a mi nemzedékünknek egész életünkre ez lesz a fő feladat, hogy ezt értelmezzük, hogy itt mi történt velünk, miért történik az, ami történik. És őszintén szóval ez egy nagyon unalmas történet lett volna, engem biztosan nem érdekelt volna, hogyha nincs Orbán Viktor. Tehát itt a magyar ellenzéknek egy nagyon nagy pehje van, egy európai méretű pehje van, hogy egy olyan képességű és tehetséggel megáldott emberről van szó, akit külföldi ismerőseim is, legutóbb egy cseh újságíró járt nálam talán egy-két hete, azt mondta, hogy hát bármit lehet róla gondolni, de az, hogy őt megkerülni, azt nem lehet Európában sem. Úgyhogy innen indítottuk a beszélgetést, és mondtam, ez így elég jó kezdet. Na most, nyilván nem arra kíváncsi senki, hogy én most milyen irányokba tudok anekdotázni és dolgokat elmondani. Én nagyon komolyan vettem ennek a filozófiai jellegét, ennek a könyvnek. Ezért azt is mondom, hogy nagyon sokan szívesen fogják olvasni, nagyon sokan a feléig fogják olvasni, és nagyon lehet, hogy az első pár oldal után le fogják tenni, hogy hát ez túl van mindenen, ez tényleg politikai filozófia. Gábor ezt oldja, és pontosan megpróbálja eltalálni azt ezen az intellektuális mezőben, ebben a könyvben is, amit a miniszterelnök megpróbál politikában eltalálni. Amire István is utalt, tehát egyfajta intellektuális mélységet, és ugyanakkor a mindenki számára érthető nyelven való előadásnak a kényszerét. Hát ehhez kell valami különleges tehetség és a tapasztalatoknak az összegyűjtése, és főként azok használata, hogy ezt el lehessen érni. Ennek a könyvnek nekem a kulcs gondolat az az elején van, ez a bizonyos nyelv. Tehát ahhoz, hogy valaki újat hozzon a politikába, és most hagyjuk, hogy miért van erre szükség. Ez benne van a könyvben, hogy ő miért gondolja a miniszternek, hogy újra volt szükség 2010-ben, és nem úgy, ahogy 98-ban. Ahhoz egy új nyelvezet kell. Ezt nem csak ő látta, itt ebben a gondolkodói körben a számtalanszor Mária is említette, ráadásul segítségemre siet a véletlen, ott láttuk egy könyvet, Schmidt Mária, nyelv és szabadság. Valahogy ez a téma, minthogyha itt lenne, azaz az egész ebből a nyelvből indul ki. Filozófiai értelemben is, hiszen a probléma az, hogy a helyzetet, amiben vagyunk, és legyen az ember miniszterelnök, vagy nem tudom én, milyen kétkezi munkás, valamilyen értelemben meg kell értenie, hogy miben van benne, hogy mi az életünknek az értelme, tartalma, különben egy napot nem volna érdemes élni. A politika, amikor komolyan veszi magát, akkor muszáj, hogy eljusson olyan mélységekig, amire azt tudom mondani, hogy metafizikai mélységei vannak. Mivel nekem csak nyomtatott példány van meg, tehát elektronikusan nem tudtam rákeresni, de azt hiszem, a benyomásom nem csal, a metafizika szó valahol megjelenik a könyvben a közepén, második fele valahol, és utána hirtelen minden oldalon a metafizika, metafizika, amit nyilván a témák is adják, hogy könnyebb elmondani, hogy ez egy metafizikai téma, de valójában az egész munka, és az egész miniszterelnöknek az értelmezése, és Isten jól mondja, ha ezt meg akarnák érteni, akkor megértenék, hogy ők miért tartanak ott, ahol tartanak, és mi a különbség, és miért van az, hogy ezt az ember nem, hogy nem lehet megkerülni, hanem teljesen jó eséllyel megnyeri a következő évi választásokat. Mert itt valami titok van, itt valami van, és a könyv erre ad egy magyarázatot, egy nagyon lehetséges magyarázatot. Én most elárulom, kiadom magamat, én a korábbi Orbánról szóló könyvek többségét én nem tudtam végigolvasni. Én ezt most itt kiadom magam, egyszerűen nem tartottam elég érdekesnek, és most lehet, hogy olyanokat is megsértettem, akik lehet, hogy nem is voltak kezemben a könyve, de kezemben volt, és nem tudtam végigolvasni. Tehát itt lehet választani, hogy melyik, és ebben akkor az őszinteségnek is adtunk helyet. De a helyzet az, hogy nyilvánvalóan az én szubjektivitásom ebben benne van, nem csak Gáborhoz fűződő viszonyom miatt, intellektuális értelemben, de személyesen is, hanem azért is, mert azt bizonyítja be ebben a könyvben, hogy lehetséges politikai filozófiailag ilyen témához hozzányúlni. Ma hogyan nyúlnak hozzá? Elkezdik pszichológiailag elemezni a karaktert. Hát ő kiskorában ekkora volt, az apja verte, aztán nagyobb lett, és akkor már ő is gondolt valamit, de aztán liberális volt, és aztán mégse lett az, meg nem tudom én micsoda. Jönnek ezek a teljesen ócska klisék, most megint biztos halálra sértek egy csomó ember, hogy ezzel nincs mit kezd, nem is karcolja a lényeget. Itt az a dolognak a lényege, hogy a magyar miniszterelnök valószínűleg legalább olyan jó filozófus lett volna, ha az lett volna, vagy lenne, mint amilyen hatásos politikus. És a kettőt én nem akarom szétválasztani, mert vannak, ismerünk a történetből olyanokat, akik államférfiak voltak, és ráadásul még olyan könyveket is írtak, amihez nem azért jó, mint majdnem minden politikus szeret egy könyvet, legalább egyet írni, vagy valahogy összeállítani, de itt arról van szó, hogy ez az ember minden kérdéshez úgy nyúl hozzá, amire azt lehet mondani, hogy a filozófiai elcséppel csak ha nem szeretik, ha már azt mondom, hogy metafizikai, akkor miről beszélek, de mégiscsak arról van szó, hogy metafizikai mélységben megy, és azt lefordítom, azt jelenti, hogy bármihez nyúl, az első kérdésig akar visszamenni, az eredetig. Tehát az a helyzet, hogy azt kell mondjam, hogy a politikában mindig verseny van, mondok egy példát. Igen, verseny van mindig. Valaki mindig győzni kell. A demokrácia erre épül, hát mi más lenne? de amúgy is így van, mindig így van, rivalizálunk, egyfolytában rivalizálunk, verseny van, ez a helyzet. És akkor azt mondom, hogy menjünk vissza, és akkor Hérakleitoszig jutunk el, aki azt mondja, hogy a mindennek forrása a viszály, tehát magyarul más szavakkal ugyanezt írja le. Nem, ez az emberi létezésünknek a lényege. Ez nem ellenségkeresés, ez nem nézé, nem tudom micsoda, ez akkor is van, ha nem akarjuk. Most erre lehet azt mondani, hát azért van ez a modern liberális demokrácia, vagy alkotmányos demokrácia, hogy az intézményesítésével és a problémák eljogiasításával valójában kiküszöböljük az egyéni ambíciót, azt, amitől borzasztó politikai rendszerek keletkezhetnek, vagyis a személyiséget kikapcsoljuk. Ezért elemzik szét a karaktert, meg nem tudom én micsodát. Gábor nem ezt teszi. Őt a karakter, én szerintem egyáltalán nem említi meg, hogy most milyen emberről van itt szó, mint emberről, de ha el is hangzik, nekem ez úgy nem tűnt fel igazából. Tehát nem a pszichológiai elemzés van, és István jól veszi észre, a történeti dimenzió teljesen hiányzik ebből. Na itt a régi vita, antikvitásig visszamenő, a filozófusok és a történészek vitája, amit a Gábor pontosan tud, hogy például Slett Istvánnal milyen viták voltak régebben erről, mert ő aztán tehát itt van egy nagy különbség, és ez a nagy különbség ez ebben van, ami ebben a könyvben is benne van. Tehát meg lehet ragadni a gondolaton keresztül az egészet, meg lehet ragadni a politikát szemben a mai felfogással, hogy minden valamilyen értelemben materiálisan kell megérteni. Költségvetés, GDP, mennyivel nőtt, termelés, hiány, és tel is tele vagyunk ezzel a gazdasági szemponttal, én mintha egy közgazdasági egyetem rektora lennék, ezért gondoljuk bele, hogy ez nem volt mindig így. Ez nem volt mindig így. Most mit csinálunk? Mindenből közgazdasági kérdés, azt jelenti, hogy materiális kérdést csinálunk. Akkor lesz jó, hogyha a GDP így nő, ha a gazdasággal ez történik, az történik, de a politika, ha erről szólna, az borzasztó volna. Egész pontosan az utópiáknak is a ne továbbja lenne már, de tehát nem lehet. Amíg emberek vagyunk, már ameddig azok vagyunk, ez sincs kizárva, hogy nem leszünk mindig az a C.S. Lewisnak ott van az emberiség felszámolása című, egyébként az angolul az ember felszámoláson az sokkal erőteljesen, az fölteszi. Hát nem nincs kizárva, hogy már a jövőbeli ember nem olyan lesz, mint amilyenek mi vagyunk, és akkor arra nem vonatkozik semmi, amit mondok, zárója zár. Tehát azt akarom mondani, gondolat van előbb, a politikusnál is a gondolat van előbb, ha nincs gondolat, akkor onnantól kezdve megette a fene az egészet, onnantól kezdve politikusok sora van, intézményi működés van, sodródás van, és valójában rejtve az erős mindig le fogja győzni a gyengébbet. Esélye sincs a gyengébbnek, hogy hallassa a szavát, vagy bármit elérjen. Kivéve, ha azt mondjuk, és nem jogi nyelven, hanem azt mondjuk, hogy egy gondolat az vagy gondolat, vagy nem gondolat. Jó gondolat, vagy rossz gondolat. És ebben nincs különbség a világ egyetlen embere, és mindegy, hogy melyik országból jön és kultúrából jön, ez vagy van, vagy nincs. De most itt ez az érdekesség, csoda fordult elő velünk, hogy van egy magyar miniszterelnök, aki kézzelfoghatóan sikeres. Tehát itt most nem lehet azt mondani, hogy ja, kérem szépen, hát jó, hát véletlenül, mert úgy csinálta, hogy az neki kedvezzen, meg nem tudom, hogy micsoda. Nem, az a helyzet, hogy sikeres emberről van szó, példátlanul sikeres emberről, nem csak Magyarországon, hanem tágabb összefüggésben is, és egy számtalan, a szerzőt, Gábor, számtalan módon közelíti meg ezt a sikernek a titkát, de nem azért, hogy a sikerességet, hanem keresi a gondolatot, keresi a logikát benne, mi miért van, hogy van, és állandóan ott van ez a metafizikai sík, tehát az alapkérdés, igazság, többség, és most mehetünk végig a könyvben, végig erről szól ez az egész könyv, ezek az alapvető kérdések ott vannak, és ezért egy olyan olyan mélysége van ennek az egész politikai kormányzásnak, amit Orbán Viktor hajt végre, amit nem lehet egyszerűen elintézni azzal, hogy kitalálok három csúnya jelzőt, és azt mondom, hogy jaj, ő ilyen, meg amolyan, ezek egyszerűen nem állják meg a helyüket. Igen, és közben egy realista politikusról van szó, és ez legyen az utolsó, még sokáig szívesen beszélnék, de nem erről van szó, hogy én meddig szeretnék beszélni. Azt szeretném mondani, hogy ez a realizmus, amit jelent, ezt az egyet szeretném kiemelni. Itt sokan azt hiszik, mert ezt szokták tanulni a nemzetközi tanulmányokban, a realista politika az ilyen, meg olyan, a nemzetközi viszonyok, nem tudom, micsoda, nem erről van szó. Itt arról van szó, hogy ha bármilyen problémával találkozom, akkor a tapasztalat mindig megelőzi a racionalitást. A kettő nem ütheti egymást, de az elsőbség a tapasztalati. A realizmus az azt jelenti, a tapasztalatból fogok kiindulni. Én mindig úgy próbálom megmagyarázni, vagy igazam van, vagy nem, és az egész könyvre vonatkozik. Erről a könyvről egy ember tudná megmondani, hogy jó-e vagy sem. Egyetlen egy ember tudja megmondani, a többi az vélemény. Ez a helyzet. De ő nyilván nem fogja megmondani, vagy meg fogja mondani, de nem nyilvánosan. Ez fog bekövetkezni. De ez a tapasztalatra való összpontosítás, ez nagyon-nagyon fontos, és ezzel ezt akartam még mondani. Itt volt ez a migráns kérdés. Egy külföldi csak akkor fogja megérteni, hogy miért van ott az a kerítés, ha megérti az egész magyar történelmi tapasztalatot. Itt nem arról van szó, hogy rasszizmus, meg nem tudom én micsoda, meg minden hülyeséget beszéltek. Ebben az országban itt évszázadokig ez jött, az jött, amaz jött, és amíg egyedül jöttek, mindenkit szívesen fogadtunk, de amikor ilyen csoportosulva szeretnének jönni, na azt már ismerjük. És ez egy nagyon nagy dolog. Van egy amerikai alapító, aki ezt nagyon hangsúlyozta, hogy szemben a nagy amerikai alapítókkal, hogy csak a tapasztalatra hallgassatok, ne az eszetekre, amikor döntötök. Nincs szembeállítva, de ezt meg kell érteni, hogy ebben mi a különbség. És itt lehet eltalálni azokat az arányokat, amit szerintem mind a könyv, mint pedig hát hőse a miniszterelnök, mintha eddig megtalált volna. Úgyhogy én gratulálok a könyvhöz, a kiadóknak pedig a támogatást, és az, hogy meghívtatok, azt is köszönöm.
Köszönöm szépen, András. A következő két felszólaló közös történetünknek azon szereplői, akikről azt szokás mondani, hogy ott voltak, mégpedig az első pillanattól kezdve. Deutsch Tamás, Európa Parlamenti képviselő és Bayer Zsolt, író-publicista, videófelvételen mondták el gondolataikat. Tekintsük meg ezt a felvételt.
Mitől jó egy könyv? Tesszük föl gyakran a kérdést, és amikor választ keresünk, akkor biztos, hogy nem kutatunk jó helyen, ha csupán azt vizsgáljuk, hogy nagy példányszámban fogyott el, ha azt vizsgáljuk, hogy a kötelező irodalom részét képezi el az alkotás. Én azt gondolom, hogy legyen szó regényről, novellás kötetről, vagy éppenséggel verses kötetről, legyen szó egy olyan nagyszerű, tudományos, közéleti tárgyú kötetről, mint amilyen G. Fodor Gábor az Orbán Szabály című könyve, akkor tudunk megfelelő választ találni a kérdésünkre, mitől is jó egy könyv, hogyha erre a kérdésre az a válaszunk, hogy a könyv elolvasása által többet értünk meg a világból, ha a könyv elolvasása által többet értünk meg a létezésünkből, ha a könyv elolvasása által jobban ismerjük azt a világot, amiben élünk. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves barátaim! Nekem megadatott már a szerencse, hogy olvashattam Gábor nagyszerű könyvét, és az előbb általam elmondottak alapján azt tudom mondani, ez a könyv egy jó könyv. Ez a könyv segít minket abban, hogy jobban tudjunk tájékozódni a már magunk mögött hagyott 30 esztendő történéseiben, ez a könyv sokat segít abban, hogy még jobban megértsük, mitől olyan meghatározó időszaka a rendszerváltoztatást követő évtizedeknek az a 10 esztendő, ami 2010 után következett be a közös életünkben. A könyv Orbán Viktorról szól. 2021 Magyarországán Orbán Viktorról dicsérő szavakat megfogalmazni még mindig bátorság. Én vállalom ezt a bátorságot. Ez a könyv, ez magyarázatul szolgál arra is, hogy mitől olyan népszerű, mitől olyan nagy a tábora a közéletben Orbán Viktornak. Sokszor szokták a politikai teljesítményt összehasonlítani a sportbeli teljesítménnyel, hiszen 4 évente rendeznek nyári és téli olimpiai játékokat, 4 éves a magyar választási rendszerben a választási ciklus, 4 évente következik be a politikában is egy nagy megmérettetés, 4 évente van lehetőség az olimpiai bajnoki győzelemhez hasonló sikert elérni egy választásokon, megnyerni a választásokat. Azonban van egy óriási különbség a politika és a sport szereplői között. Mindenkinek, aki magyar válogatott mezben indul egy versenyen, a klub hovatartozástól függetlenül szurkolunk. Ha a Ferencváros labdarúgója a magyar válogatott mezében fut ki a Puskás Arénába, akkor mi, az MTK szurkolói is lelkes rajongói vagyunk, és drukkolunk neki. A politikában a rajongó táborok közötti átjárás szinte képtelenség. Nem is az a legfontosabb talán a politikai siker megmérésében a választási eredményen túl, hogy kinek mekkora a rajongótábora, hiszen minden ismert és meghatározó politikusnak vannak rajongói, és akik őt nem kedvelik, azon bizony nagyon határozottan utasítják előtt. Mégis a korszakos politikusok és a rendszerváltoztatást követő időszakban teljesen nyilvánvaló, hogy a korszakos magyar politikusok sorába tartozik Orbán Viktor. Nos, a korszakos politikusok arról ismerszenek meg, hogy még azok is elismeréssel beszélnek a teljesítményükről, akik nem tartoznak a rajongóik sorába. Bárkit is kérdezünk meg, közélet szereplőit, vagy éppenséggel civil választópolgárokat, és éppen azok sorába tartoznak, akik soha nem szavaztak Orbán Viktorra, akik soha nem támogatták szabad választáson a Fideszt és a KDNP-t, nos ők is, akik nem Orbán rajongói, az elismerés hangján beszélnek Orbán Viktor politikusi teljesítményéről. Lehet, hogy nem szeretik, de elismerik. És azt gondolom, hogy ez az elismerés talán az egyik legkomolyabb fokmérője Orbán Viktor közéleti teljesítményének. Annak a közéleti teljesítménynek, amelynek a mozgatórugóit, amelynek a lényegét, az eredményeit, a vívódásokat, azokat a szabályszerűségeket, amelyek Orbán Viktor közéleti teljesítményéhez és sikeréhez vezettek, kiválóan mutatja be ez a könyv. Mindenkinek ajánlom, hogy forgassa G. Fodor Gábor az Orbán Szabály című kötetét.
Engedjenek meg egy rövid részletet, felolvassak G. Fodor Gábor az Orbán Szabály című könyvéből. Van tehát egy erős politikai vezető, Orbán, aki az emberektől kapott hatalommal felruházva 2/3, az emberektől nemzeti konzultáció és népszavazás segítségével, az emberekért, a rezsicsökkentéstől az illegális migráció megállításáig, harcol az erejével visszaélő, a saját elveivel is szembe menő, az emberek világától eltávolodó, az érvekre kettős mércével, fenyegetéssel, zsarolással válaszoló, az igazság kimondását megtiltó és azt szankcionáló brüsszeli elittel szemben. Azért választottam ezt a rövid idézetet, mert azt gondolom, hogy ebben nagyjából minden benne van, amit tudni kell ennek a könyvnek a fontosságáról. Miről is van szó? Azon túlmenően, hogy nagyon-nagyon régi ismerettség köt engem a magyar miniszterelnökhöz, talán egy ilyen furcsa barátság is, amit egyszer úgy fogalmaztam meg, hogy ő azon kevés emberek egyike, akivel gondolkodás nélkül elmennék a háborúba, és soha nem kellene attól félnem, hogy mi történik, ha hátat fordítok neki. Szóval mindezeken túl az alaphelyzet az ebben a néhány mondatban volt leírva. Lehet, hogy ma még utopisztikusnak tűnnek azok a szavak, amelyek azt mondják, azok a jóslások, azok a proféciák, amelyek azt mondják, hogy a nyugati kultúra, a nyugati civilizáció, ha csak sürgősen nem történik valami, 180 fokos fordulat, akkor ez a civilizáció, ez a kultúra, ahova egyébként mi oly hosszú évtizedeken át mindig vágyakoztunk, ez valami végső romlás és végső pusztulás felé tart. És ebben a történelmi alaphelyzetben van egy politikai vezető itt Közép-Európában, aki talán elsők között ismerte fel annak szükségességét, hogyha meg akarjuk menteni a nyugati kultúrát, ha át akarjuk menteni a nyugati kultúrát a gyerekeink, az utódaink számára, akkor itt bizony, ahogy ő fogalmaz, ők fogalmaztak, európai reneszánszra van szükség. Én talán már 15 évvel ezelőtt leírtam azt a gondolatot, hogy vagy nemzeti reneszánszok előtt áll Európa, vagy jelen formájában el fog pusztulni. Azt hiszem, hogy az Orbán szabály talán legfontosabb üzenete az, hogy van egy vezető Közép-Európában, a magyar miniszterelnök, aki felismerte. És nem csak felismerte ezt az igazságot, de képessége, akarata is van ahhoz, hogy harcoljon ezért az igazságért. És az a helyzet, hogy Európában egyedülálló és páratlan módon felhatalmazása is van hozzá. Azt hiszem, hogy ebben a harcban muszáj mellette állnunk. És azt hiszem még, hogy G. Fodor Gábor könyve segítséget nyújt ahhoz, hogy ebben a harcban mellette álljunk. És ha már egy idézettel kezdtem a most bemutatandó könyvből, akkor engedjenek meg most befejezésképpen egy másik idézetet. Babits Mihály a Gazda bekeríti házát című költeményéből. Te csak maradj a tavaly őre, s ha a jövevény lenézve így szól, én vagyok az új, feleld, a régi jobb volt. Hősi léceid mögött, mint középkori szerzetes dugott a zord sisakos hordák, korcs nomádok, ostoros képégetők elől pár régi könyvet, úgy dugd magvaid, míg tavasz jőve, elesett léckatonáid helyén élő orgona hívja illattal a jövendő méheit. Azt hiszem, hogy G. Fodor Gábor könyve az Orbán szabály bekerül azok közé, a kötetek közé, amelyeket érdemes lesz majd eldugnunk a barbárok elől.
Hát innen is köszönöm Dajcs Tamásnak és Bajer Zsoltnak az üzenetüket. Most pedig rendezvényünknek ahhoz a szakaszához érkeztünk, ahol a szerzőt fogjuk kérdezni, lesznek beszélgető partnerei, úgyhogy nagy szeretettel kérem Schmidt Máriát, hogy foglaljon helyet elől a szerzőt, és Balter Uzsa Zsoltot, a Századvég főigazgató helyettesét, és innentől kezdve át is adom a szót Békés Márton kollégámnak, történész politológusnak, innentől kezdve ő irányítja a beszélgetés menetét. Marci, tiéd a szó.
Köszönjük szépen. Üdvözlök én is mindenkit. Beszélgető partnereim pedig Schmidt Mária, Széchenyi díjas történész, főigazgató, a könyv ötletadója és a szerző felkérője, aztán Bartel Rúzsa Zsolt, evangélikus lelkész, századvég alapítvány elnök helyettese, illetve G. Fodor Gábor, politikai filozófus, politológus, a könyv hátlapja szerint az Orbán csapat tagja, és a történész, a teológus és a politikai gondolkodó képességeinek mindegyikére szükség lesz, ezt ígérem. Bevezetőként pedig, hogy miért és hogyan ülünk itt, ez én szerintem nagyon fontos. A Stumpf István itt már szóba hozta Kimlén Seppelét, és amikor errefelé gyalogoltam fel a rendezvényre, akkor nem gondoltam volna, hogy az ő neve itt előkerülhet a mai napon, úgyhogy ezen felbátorodva gondolkodtam el, hogy ez a könyv, ennek a könyvnek a kiadása mihez hasonlít, és azt hiszem, hogy a hatnapos háborúhoz hasonlít. A hatnapos háborúban ugye köztudott, hogy Izrael állam az egyesített arab erőkkel szemben egy példátlanul jól kivitelezett hadműveletben megelőző csapás jelleggel védte meg magát egy villámháborúban, és hát ennek a lényege az, hogy nem csak kőkeményen kell oda csapni, hanem a hadműveleti kezdeményezést leginkább közép, sőt legalsó szinten is engedélyezni kell. Ez egy elég úttörő dolog a hadtörténetben, és a könyvről azért jut eszembe a hatnapos háború, mert ez is valahogyan hasonlóképpen készült, példátlan csapást jelent. Vannak egyesült ellenfeleink, akik nem biztos, hogy megfogadják a Stumpf István jó tanácsát, és elolvassák ezt a könyvet, hogy értsék végre azt, amiről beszélnek. Viszont a működtetés logikája is hasonló, mert a hatnapos háború során azok a csapattisztek, akik a birtokában voltak a hadműveleti kezdeményezésnek, többnyire századosok voltak, ez meg a századosok köre, mert hogy század vég és 21. század közös kiadásról van szó, és ez egyrészt nem a véletlen műve, másrészt visszhangozom csak Gábor szavait, aki az egyik ellenzéki portálnak azt mondta, hogy ez egy nagyon kiváló kezdeményezés, ezt láthatóan a túloldalon nem értették, hogy ennek mi a lényege. Minden esetre egy nagyon jó dolog. És rögtön a első kérdés, 4 oldalnyi kérdést írtam össze, van 40 percünk, úgyhogy sietni kell. Az első kérdés az, hogy időben és térben hol is vagyunk, mert Gábor a könyv alcímében azt írja, hogy ez az Orbán korszak első 10 évéről szól, aztán rögtön a második fejezet címe az, hogy a korszak, amiben élünk. Na most az ember általában nem tudja, vagy nem tudta annak idején, hogy a Ferenc Józsefi kornak a kortársa, vagy nem tudta azt az első világháború előtt, hogy ő a boldog békeidőknek a részese. Most tudjuk, tudhatjuk, kijelenthetjük, hogy ez az Orbán korszak. Ez volna így az első kérdés. Gábor?
Hát először is köszönöm a elismerő, meg méltató szavakat. Zavarba is jöttem tőle, főleg, hogy nem tudom, mennyire megérdemeltek ezek a dicséretek, mert a könyvnek az a problémája, hogy a főhőse él, és valóban, ahogy elhangzott, a főhős meg tudja cáfolni ezt az egészet, hogy lehet, hogy ez csak egy okoskodás. De hát a kérdésedre válaszolva, hát én kijelentettem a könyvben. Szerintem az Orbán korszakban élünk. Legfeljebb meg kell mondani az embereknek, tudatosítani, de hát minden résztvevő kísérletet tesz erre, tehát a Orbán politikai ellenfele is arról beszélnek, hogy ez egy Orbán korszak, szakítani akarnak vele, és úgy tűnik, hogy egy olyan politikai képességről, tehetségről, teljesítményről van szó, ami korszak meghatározó módon hagyja itt a nyomait. Úgyhogy szerintem előbb-utóbb ebben konszenzus lesz, legfeljebb az előjelek kérdésében lesz vita.
Többiek?
Én azért kértem meg a Gábort arra, hogy ezt a könyvet írja meg, mert fontos, hogy lássuk ezt a 10 évet, ami egy egészen rendkívüli 10 év. Rendkívüli abban az értelemben, és itt az előttem szólók mind utaltak erre, hogy egy olyan teljesítmény fűződik Orbán Viktorhoz, aminek persze a kezdeményezése meg a kezdetei megvoltak már az első 98 és 2002 közötti időszakban is, de végül is 10 után egy teljesen tudatos építkezésbe ment át, egy olyan teljesítmény van mögötte, amit az egész világon elismernek, amit mindenki kénytelen valamilyen formában vagy felhasználni, vagy ahhoz képest állást foglalni, vagy megcáfolni, vagy valamit ellene csinálni. Tehát, hogy ez egy... Akkor döbbentem rá igazán először erre, hogy ennek milyen jelentősége van, amikor arról olvastam, hogy a brazil elnök, a Bolsonaro olvassa beszédeit, és egyébként használja őket. És azt gondoltam, hogy ez nagyon nagy ország az. Nagyon messze van innen. Nagyon más problémái vannak. Mi az oka annak, hogy onnan nézve ez valami olyan dolog, amivel foglalkozni kell? És akkor kezdtem el azon gondolkodni, és ezt a könyv valójában egy nagyon jól használható, egyszerű érveléssel, a nyelvnek a nagyon tudatos alkalmazásával ki is domborítja, hogy Orbán Viktornak minden egyes döntése és lépése nagyon alaposan, gondolatilag megvan, végig van gondolva, megvan alapozva, 24-25 lépésbe előre végig van gondolva, és ezek most már az elmúlt 10 év után összeálltak egy olyan építményé, ami gyakorlatilag megváltoztatta Magyarországot, azáltal, hogy megváltoztatta Magyarországot, kezdi megváltoztatni a térségünket, azáltal, hogy a térségünket megváltoztatja, jó esélyünk van arra, hogy az egész Európát meg fogja változtatni, és ennél jobb Európával nem történhet.
A könyvet olvasva is látjuk azt, hogy 2010-ben milyen helyzetből indult el ez az ország, és hogy hova jutott most, és ha valóban csak a miniszterelnök teljesítményét és a miniszterelnök által vezetett ország teljesítményét nézzük, már akkor egy korszakról tudunk beszélni, és ha azt nézzük, hogy itt mi történt meg nem csak a gazdaságban, hanem a kultúrában, az élet bármely más területén, de hát tényleg a társadalom legalsó szintjétől elkezdve már csak attól, hogy munkaalapú társadalmat kezdtünk el építeni, akkor valóban egy korszakról beszélhetünk. És még egy fontos szempont van, ami Máriához kapcsolódik, hogy ha csak arról lenne szó, vagy arról lett volna szó az elmúlt 10 évben, hogy sorra csak meg kell nyerni a következő választást, de nem lett volna mögötte koncepció. Tehát ha pusztán hatalom technikáról beszéltünk volna, vagy beszélhetnénk, akkor nem lenne korszak. De itt nem csak hatalom technikáról van szó. Tehát itt nem csak arról van mindig szó, hogy a következő választást meg kell nyerni, hanem arról van szó, hogy stratégiai célokban távlatosan gondolkodik a miniszterelnök, így vezeti az országot, és valóban egy olyan korszak épül itt, amihez valahogy viszonyulni kell, és amit biztos vagyok benne, hogy az elkövetkezendő időszakban sokan és sokféleképpen fognak elemezni majd.
Ja, ígértem, hogy mindenki a szívéhez közel álló területen tevékenykedhet, tehát rögtön idézem János 1.14, az ige testélet, és a könyvben pedig azt olvasom, hogy a dolgok rendje a szavak rendjével kezdődik, ez amúgy egy ilyen tipikus G. Fodor Gáboros megfogalmazás. A könyv mellékletében, bár ha picit fordítva nézzük, fő részében egy 11,5 oldalas szótár is van. Mindezzel arra szeretnék utalni, hogy a nyelv átalakítása, az, hogy milyen nyelven beszélünk, az nagyon jelentős az elmúlt 10 évünk megközelítésében is, és amikor az intézet munkatársai előtte egy műhely vitára bocsátottuk a könyvet, akkor Gábor azzal vágta ki magát, hogy bizony nem idézi, hála Istennek, az Orbán rendszerről szóló ellenséges irodalmat, hogy ebben puszta olyan szavak vannak, mint maffia állam, kompetitív autoriter rendszer és hibrid rezsim, már pedig ezek nagyon elidegenítő szavak. Itt jön a kérdés, hogy mi minek nevezzük ezt a korszakot, van-e és kell-e, hogy ennek legyen neve, és ha pedig nincs, vagy ha van, akkor milyen strukturális tényezői vannak? Miben más ez? Nyilván a politikai kérdés az, hogy miben jobb.
Hogyha magamra ragadhatom a szót, hogy nem tudom, ismeritek-e azt a viccet, hogy egy történész, egy teológus, meg egy filozófus találkozik a kocsmába, és elkezd beszélgetni a fociról, hogy tanár úrra nézek, hogy tudom, hogy nagy Barca szurkoló, és hogy egy...
Voltak jobb idők is.
Igen.
Nincs olyan.
De mégis egy menedzser, egy edző abban ragadta meg a Messi jelenség lényegét, hogy mi a Messi, a különbség. És ez a kifejezés elhangzott ma, és hogy valóban egy szótár alkotja a fő részét, kiegészítését ennek a könyvnek, és ebben van egy meghatározás Orbán Viktorról is, de lehet, hogy egyszerűbb lett volna azt írni, hogy Orbán Viktor a különbség. Ez az a különbség, ami a korszakot korszakká teszi, amit, ahogy elhangzott itt az előző fejtegetésekben is, hogy ez az ellenzék, meg az ellenfél pechje, hogy van ez az ember, így. Ebben az értelemben én nem tudok jobb szót, mint hogy Orbán korszak. Az összes velejáró, előítélettel, feltevéssel, rajongással, utálattal, mindennel együtt.
Szerintem ami a különbséget teszi, az a tanulás képessége. Tehát megtanulta ezt a mai világot, megtanulta a demokráciát, megtanulta annak a működését, megtanulta a nyugati világot, megtanulta az Uniót, megtanulta az Amerikai Egyesült Államokat, Kínát, Oroszországot, mindent megtanult, megértett, és mindent átfordított azon a lencsén keresztül, ami a nemzeti szuverenitásnak a lencséje. Ő mindent a nemzeti érdekképviselet szempontjából értékel, és azt a nemzeti érdekképviseletet szem előtt tartva próbálja ezt a sok-sok mindent, amit megtanult, felhasználni. És ez azt jelenti, és erről is volt szó, és a könyv is hangsúlyozza, hogy abban az értelemben, hogy nem csak a nemzeti érdekképviseletet, hanem egy erkölcsi tartást is mindig mögé helyez. Tehát, hogy úgy állítja maga mögé azt a csapatot és azt a nemzeti közösséget, hogy azt is felmutatja, hogy amit csinál, az miért jó, miért helyes és miért erkölcsös. És a másik miért rossz, miért helytelen és miért erkölcstelen. És ez egy nagyon nagy dolog, mert nem azt mondja, hogy lesz több pénz, hogy lesz nagyobb fogyasztás, hogy lesz a GDP magasabb, mert az ő számára is csak eszköz, és azt kínálja fel a nemzeti közösség számára is, hogy az is csak eszköz. A cél a nemzeti megmaradás és a közös nemzeti siker. És szerintem ez az, ami az ő különlegességet, ami a különbséget adja az összes többivel szemben, akik ma a politikai mezőnyt meghatározzák a legtöbb helyen, nem csak nálunk.
Ha már itt egy teológus is van a kocsmában, a kocsma asztalnál, egy filozófus és egy történész társaságában, akkor hadd hozzam be ide ezt a szálat is, hiszen Máriához csatlakozva és Gáborhoz csatlakozva van ennek a korszaknak vagy struktúrának egy lelki oldala is, ami, ahogy már itt az előbb is említettem, a korszakos kérdésednél, ez nem csak egy hatalomtechnikai kérdés, nem csak gazdasági kérdés, nem csak politikai kérdés, hanem egy lelki kérdés is, hogy ennek az országnak, ennek a társadalomnak, a keresztény Európának újra adni egy lelki tartást. Gábor írja talán a könyvében, ha jól emlékszem, az Ecclesia Semper Reformanda, ami egy reformátori, sokan Luthernek tulajdonítják, Gábor reformátusoknak írja, ebben vita van teológiában is, de hogy ez az Ecclesia Semper Reformanda, hogy az egyháznak mindig meg kell újulnia, ez magával hozza a mozgást, a változást, ami azt jelenti, hogy nem a struktúrának, hanem a lelkiségnek, annak, ami benne van, aki ezt az egészet mozgatja, mindig késznek kell lennie a változásra, mozgásban kell lennie, mert csak így érhet el célokat, csak így lehet korszak, csak így változhat a struktúra és alakulhat az egész rendszer.
Tartalmi kérdésekhez jutottunk, és hogyha ebbe egy kicsit mélyebben belemegyünk, akkor én kimerem jelenteni, hogy ez a könyv rögtön két könyv, maga a tartalomjegyzék is így szól, hogy első könyv és második könyv. A Az első könyv alcíme A változtatás, a második már A változtatásról, a második alcíme A megőrzésről. Tehát itt rögtön van számunkra egy forradalmár Orbán, és aztán van egy konzervatív Orbán, van egy konfliktusos, egy Carl Schmitt értelemben politikai Orbán, és aztán van egy másik, egy konszenzusos Orbán. Ez a kettő természetesen változó arányokba, de ugyanarról a nagy politikai építményről és vállalkozásról szól. Ketté bontom a kérdést és a könyvet is, hogy picit részletesebben mi volt az, Nietzsével szólva, azok a régi értéktáblák, amiket szét kellett törni. Én úgy sejtem, meg az elmúlt 10 év zajai arra utalnak, hogy azért volt több is, akár világ, európai és magyar értelemben, és mi az az új építmény, azok az új törvénytáblák, amik létrejöttek itt az elmúlt 10 évben.
Nehéz lenne erről röviden beszélni, tehát, hogy a könyv is kevés hozzá. Ha lehet, inkább egy nulladik lépésről rugaszkodnék el, amit itt érintettetek, ez pedig a lélektani kérdés. Például, hogy egész egyszerűen valaki veszi a bátorságot, és azt mondja, hogy ő összetörheti ezeket a kőtáblákat. És hogy lehet utat törni, lehet újban gondolkozni. Ha nincs modell, akkor lehet egy sajátot létrehozni. Hát ehhez kell valami lelki merészség. Ez nem magától értetődő, és szerintem az egész magyar testtartásban, lélektanban ez benne van, hogy ilyet ne tegyünk. Tehát, hogy alkalmazkodjunk, fogadjuk el, amit a nagyobbak, az erősebbek mondanak. Hogy tényleg olyan, én magamra használtam ezt a kifejezést, ugye messziről jövök, egy kis településről, hogy ilyen hátránygazdálkodást kellett folytatni. Hogy mibe kell utolérni a többieket. És ezt fordította meg szerintem az Orbán vezette jobb oldal, hogy hát folytassunk előnygazdálkodást. Vagy nézzük meg, hogy miben lehetünk mi élenjárók, és hogy merjünk kísérletet tenni arra, hogy a saját szabályainkat vezessük be, és egy új rendet hozzunk létre, úgy, hogy egyébként ezt az utat nem törte előttünk senki. És szerintem ezért ez egy óriási merészség. És ehhez nem elég csak a vakló bátorsága, mert akkor abból probléma van, hanem amit főigazgató asszony is mondott, hát egy állandó tanulási képesség, egy intellektuális feldolgozása mindannak, ami körülvesz minket, és lefordítása erre a kezdeményező képességre, hogy sikeres legyen az úttörés. Úgyhogy sorolhatnánk, hogy mivel szakított, milyen szabályokkal, meg a régi rendnek milyen tartópilléreivel, de én inkább azt mondanám, hogy az a fantasztikus dolog, hogy volt ehhez mersze, képessége és ereje. Azt hiszem, Dajcs Tamás mondta azt, vagy lehet, hogy a Zsolt, hogy egy kivételes lehetőség van, mert hogy megvan a képessége, van hozzá akarata, és felhatalmazást is kapott hozzá. Ezt tette lehetővé, hogy ez a merészség, ez politikai változtatásokhoz vezessen.
Hát én a bátorságot azt tartom a legfontosabbnak. Tehát bátorság nélkül semmi nincs. Se tudomány nincs, se politika nincs, semmi élet sincs bátorság nélkül. És ő nagyon bátor. Tehát nagyon bátor. Mert önmagában az, hogy fölismerte azt, hogy az a nyugat, amit mi mondjuk még a rendszerváltoztatás időszakában modellként láttunk magunk előtt, amelyet utol akartunk érni, amelynek az összes szabályrendszerét át akartuk venni és le akartuk másolni, hogy az nem működik már, hogy azt nem, nincs már mit másolni, és ehhez nekünk kell végig gondolni a dolgokat, és nekünk kell végig gondolni azt, hogy a mi számunkra mi jó, és hogy ezt megcsinálta. A 2010-es indulás rögtön erről szólt, hogy a gazdaságot, amely a padlón volt, azt a saját úgy neveztük el, hogy unortodox gazdaságpolitika, hogy azt megmertük csinálni a hatalmasokkal szemben, mert látta és megértette, hogy a hatalmasok el vannak bizonytalanodva, fogalmuk nincs, és egy dolog jutott az eszükbe, hogy továbbra is mindent ugyanúgy csináljanak. És amit 10 év alatt megcsinált az Orbán, az ennek a status quo-nak a széttörése volt, amiben benne volt a politikai elit, amiben benne volt a gazdasági elit, amiben benne volt az értelmiségi elit. És azt mondta, hogy gyerekek, lejárt az időtök. Más világ van, új század van, új dolgokra van szükség. És igen, elindult utat törni, és hál' Isten, eddig nagyon sokan követték. És én azt remélem, hogy ez így is marad, mert még nincs befejezve a nagymű, hogy úgy mondjam.
A bátorság, a világ megértése mellé én hozzátennék még egy kifejezést, ez pedig az alázat. Hogy az emberek iránti elkötelezettsége, vagy az, hogy megértse azt a miniszterelnök, hogy mit is szeretnének az emberek, és hogy az ő érdekükben cselekedjen, és ezt alázatosan tegye azzal a munkabírással, szorgalommal, kitartással, ami neki van, nem fellengzősen, nem egy magaslóról beszélve, hanem valóban az emberek vélemény alapján. Ez mind kellett ahhoz, hogy mindaz megvalósulhasson, amit az elmúlt 10 évben megtörtént. Hogy le lehessen dönteni azokat a tabukat, amiket eddig nem mertünk ledönteni, hogy Magyarországot nagyjá merjük tenni, hogy megkerülhetetlen szereplőjévé az európai, és kismértékben talán, vagy bizonyos mértékben a világpolitikának is. Ehhez mind az kellett, hogy megjelenjen az alázat is ebben az emberben és politikusban egyaránt.
Na hát az utolsó előtti kérdéshez érve senki nem mossa le rólunk, hogy nem beszéltünk össze itt a válaszok és a kérdések tekintetében, de így lett volna se baj, sőt annál jobb. Kötetnek a utolsó előtti súlyponti részének a fő megállapítása, hogy Orbánnal kapcsolatban arról van szó, idézem, hogy hegycsúcsok beszélgetnek. Hegycsúcsnak lenni elég magányos, magas, de azért magányos dolog lehet. Gábor ezzel a metaforával kapcsolatban, ami megint csak egy ilyen jellegzetes G-fodoros fordulat, arra utal, hogy egyfelől az Orbán szabályok azért általános politikai szabályok, már olyan értelemben, ahogy azt a fejedelmek, a politizálás, vagy inkább mondjuk azt a kormányzás művészei érzik, ilyenből Európában volt egyszer, kétszer, egy-egy, mostanában nem sok van belőlük, talán ezt megállapíthatjuk, mintha az európai politikai elit kimerült volna. Manapság is vannak persze szövetségeseink, vannak követőink is, csak felidézem, hogy 2018-ban éppen főigazgatóasszony hívására érkezett Magyarországra Steve Bannon, aki azt mondta, míg mások ájul tisztelettel vették őt körbe, hogy Trump was Orbán before, vagy Orbán was Trump before Trump. Orbán már Trump előtt azt csinálta, amit Trump, tehát akkor ez egy olyan relációt jelent, amin érdemes elgondolkodni. Szóval nőtt Orbán Viktor impact faktora, ezzel együtt Magyarország akciórádiusza, ez világos. Van-e kellő szövetségi tartalékunk az európai szintéren?
Jó. Kezdjük
középen, Mária. Mégis csak hölgye ki az el.
Hát, hogy van-e kellő szövetségi tartalékunk, nem tudom, mert minden mozgásban van, és pont a stabilitás hiányzik a legjobban onnan, ahol a szövetségesünket keressük. De akkor beszéljünk a legfontosabbról. Tehát 16 év kormányzás után most Angela Merkel visszavonul, és nem tudnék róla 3 mondatot elmondani. Nem tudnám a 16 évet, ami egy fantasztikus korszak. A Kohli időszak volt még ilyen hosszú, és arról elég hosszasan tudnék beszélni. Nem tudnám elmondani, hogy azon kívül, hogy megúszott mindent, vagy látszólag megúszott mindent, hogy miben is áll a merkeli 16 évnek mi a karaktere? Azon kívül, hogy Németország mert kicsi lenni, és mindent a háttérből vezényelni, és hogy még mindig amerikai megszállás alatt áll. Tehát, hogy egyszerűen az orbáni személyiség az kimagaslik Európán belül a nagyobb országoknak a vezetői vagy nem tudtak kellő karaktert adni, vagy pedig azért tudtak végtelenül népszerűek maradni, mert belesimultak abba a status quo elitbe, amelyik a mai napon azon dolgozik, hogy megpróbálják visszahozni a 80-as éveket. És az az igazság, hogy ez egyre sikertelenebb lesz, tehát azért van ennek a 10 évnek ilyen jelentősége, mert ez egy korszerű 10 év. Ez egy 21. századi 10 év. A többiek, meg akikről beszélünk, azok meg ott ragadtak a 20. századba. És ez sajnálatos.
Most szeretném leszögezni, hogy Merkelről nem írok könyvet. Nem lesz Merkel szabály című könyv. De itt az előzőekhez is kapcsolódva én azt tudnám mondani, hogy azért látom optimistán a szövetségesi kérdést. Mert szerintem a gondolat vonzó. És itt van tényleg Európában egy olyan politikai vezető, akinek van gondolata Európáról, a világról, hogy mit kell tenni, és szerintem korábban elképzelhetetlen dolgok történtek az elmúlt 10 évben. Például, hogy a V4 javaslatai azok nem mögé szorultak valaminek, hanem egy asztalra kerültek a nyugat javaslataival arra vonatkozóan, hogy merre menjen Európa. És én úgy látom, hogy észak-dél irányba ez a szövetségi rendszer építhető, bővíthető, erősíthető, és hát ez a Merkel megmozdulásaiból és politikájából is látszik, hogy komolyan veszik, hogy mi történik itt a V4 mozgásterében, és hát szerintem van is egy komoly törekvés arra a németek részéről, hogy szétverjék ezt a mozgalmat, mert ez veszélyes. Mert ahol gondolat van, az nem csak vonzó, hanem veszélyes is, úgyhogy én azt gondolom, hogy Európa reneszánsza, meg hogy merre fordul a szél, ott, ahol energia van, meg gondolat van, ott mindig lesz mitől tartani. És ezért azt gondolom, hogy Orbán esélyei Európában nem rosszabbak, hanem jobbak, és a jövő az egy nyitott könyv.
Szükség van ezekre a gondolatokra és értékekre, amelyeket a miniszterelnök képvisel, ezt mutatják azok a nagy európai kutatásaink is, hogyha most szabad a teológus sapkából a századvéges sapka alá tűnöm, amelyeket az elmúlt években végeztünk. Ezek azt mutatják, hogy az emberek körében igény van arra a gondolkodásmódra, azokra a gondolatokra, azokra az értékekre, amit a miniszterelnök képvisel ma Magyarországon, Európában. Nem csak Magyarországon, hiszen itt látjuk a parlamenti felhatalmazást 2010 óta, hanem úgy Franciaországban, mint a görögöknél, de hasonlóan gondolkodnak Németországban is. A kérdés itt inkább az, amit Mária is említett, hogy valóban van egy olyan politikai, kulturális média elit, aki szeretné, hogyha egy kicsit visszamennénk a 80-as évekbe, és ott maradnánk, és ezeken a 68-as alapokon vinnénk tovább Európát, ahogy eddig vitték. Nem az a kérdés, hogy van-e vagy lesznek ilyen szövetségeseink, hanem hogy azok az erők, akik ez ellen dolgoznak, azok vajon erősebbek lesznek a Nyugat-Európában, mint amilyenek a szövetségeseink lehetnek.
És akkor az utolsó kérdés, igen vagy nem választ fog igényelni, és onnan indítom, hogy a könyv még meg se jelent, fülszövege volt esetleg megismerhető, ha csak nem küldted el a kéziratot, de akkor bajba leszünk. Ugyanis a 444 azt írta, hogy az Orbán időszakról szóló 10 könyv közül ez a könyv, amit nem is olvashattak, a harmadik. Tehát olvasatlanul lett dobogósa a könyv, hogyha kézede, ha elolvasták volna. És ilyenkor, amikor ilyen beszélgetések vannak, hogy valami politikai kérdés merül fel, mindig elgondolom, hogy mit írna erről a 444. És most ezt a szalagcímet tudom kitalálni, hogy Schmidt Mária intézetébe dicsérgették Orbánt. Amennyiben ezt írnák, az baj lenne?
Engem soha nem szokott érdekelni, hogy ők mit írnak, tehát tök nem fontos, hogy ők ezt bajnak tartják, vagy nem. Szerintem ez egy jó könyv, ezt érdemes elolvasni, ezen érdemes gondolkodni, ez nem egy nehéz olvasmány, de amikor a könnyedség mögé szeretnénk nézni, akkor van mit végig elemezni és végig gondolni, mert nagyon is tartalmas. De aki veszi a fáradtságot, az megért valamit ennek az évtizednek a lényegéből, azokból a célokból, azokból a szándékokból, ami ezt az egész 10 évet jellemzi. Szerintem ez fontos, mert az életünkről van szó.
Nem a válasz. Tehát, hogy engem igazából nem zavarna, hogyha a 444-en így jelenne meg egy cikk. Nyilván a 444-et, hogyha a sajtos kollégák ellen teszik, hogy megjelent egy cikk, amelyben akár a Gábort megemlítették, ugye Gábor századék kuratőrmának elnöke is, és így nézzük, hogy hol jelenik meg a neve akár a század véget, egyáltalán nem zavarna ez bennünket. A lead-et elolvasnánk, és szerintem abból pontosan tudnánk, hogy mi van a cikkben, vagy ha nem olvasnánk el csak a címét a könyvnek, vagy a címét a cikknek, akkor is tisztában lennénk az, hogy vajon mit írnak róla. Úgyhogy engem itt ez egyáltalán nem zavarna. A lényeg az, hogy ez egy kiváló könyv, amit Gábor megírt, és amit itt most mi mindannyian néztünk, arról beszéltünk, amit többen is laudáltak. Érdemes mindenkinek elolvasni, aki egy kicsit is szeretné érteni, látni ezt a világot.
Ha megengeded, akkor néhány bővített mondatban válaszolnék az igen nem helyett. Engem az zavar, hogy csak harmadik lett, mert ez egy ciklista, tehát hogy van még hova akkor dolgozni, tehát hogy vagy első legyen, vagy tehát ez engem foglalkoztat azóta is intellektuálisan ez a probléma, és zavar. A másik gondolat az az, hogy nyilván idegesíti őket. Azért, hogy születik egy olyan könyv, amely itt is elhangzott, hogy hát dicsér, mert az elismerés nyelvén beszél erről az elmúlt 10 évről, és szerintem az is a magyar karakternek egy problémája, hogy az önbizalom hiány az eléggé jellemző ránk. És hogy az Orbán abban is újat hozott, hogy lehet önbizalommal közelíteni a dolgok felé, mert egyébként ebből a székből soha nem fogunk felállni. És ami még engem foglalkoztat, de Lánci professzor úrra nézek, hogy mi történik akkor, ha esetleg egy politikai filozófia nyelvezetű könyv népszerű lesz. Mert hogy úgy hallom, hogy népszerű, és engem is bombáznak emberek, és úgy tűnik, hogy olvassák is. És ez vagy csodálatos időket jelent, vagy baljósló időket, úgyhogy nem tudom, úgyhogy van bennem csalódottság, a harmadik hely, van bennem tenni akarás, többet kell csinálni, és van bennem egy kíváncsiság, hogy akkor most milyen időket is élünk, úgyhogy lezáratlanul hagynám itt ezt a beszélgetést.
Én pedig azzal zárom le, a Deutsch Tamás mondta, hogy egy könyv értékét, erejét nem biztos, hogy az adja, hogy hány példányban kell el, hány példányban veszik meg, illetve hogy kötelező irodalom-e. Na most ehhez csak annyit, hogy a könyvet valóban második alkalommal is több ezer példányban kellett kinyomtatnunk, vagy kell kinyomtatnunk a jövő héten. A könyveidet már akkor előjegyzik, amikor azok még a nyomdából ki sem jöttek, és igen, és nem hogy arról van szó, hogy szabadon választható irodalom, hanem ez kötelező irodalom. Köszönjük szépen!